Az utolsó időszakban, amit itt két templomban mutatok be, megjelenik az a fajta templom, ami nagyon határozottan, nagyon direkt módon kötődik a 6. századból, vagy a görög ortodox építészetből ismert formákhoz, és azokból, mint egy motívum kincsből kibontva, de egy ilyen nagyon erős saját karaktert hoznak létre, ahol most már a homlokzaton is megjelennek tornyok, de ezzel a lépcsős építkezésmóddal, amelyik ezt ilyen nagyon direktben ide hozza. Ennek az időszaka sem véletlen, hogy mikor erősödik ez föl. Ez a 30-as években, szinte 33-35 között, 36-ban épülnek föl majdnem mindezek a templomok, amiket itt mutatok. És erre az időszakra már nagyon erősen jelentkezik egyfajta ilyen nacionalizmus, hogy így mondjam. Az önazonosság tudatnak egyfajta szinte túlburjánzása, ahol ezek az épületek erről szólnak, és az összes területen akárhol építettek, mindegyik ebben a karakterben jelenik meg, ezzel írható le. Ez egy görög példa, hogy mégis miről beszélünk, és ha ezt összevetjük a belgrádi temetőnek a bejárati kapujával, akkor teljesen egyértelmű, hogy itt ilyen nagyon egyértelmű direkt utalásokat találunk, például a falazás technikában, vagy a motivumrendszerben. És akkor két olyan példát mutatok be, ami még jóval későbbi, és ez a fajta kapcsolat ilyen nagyon direkt, nagyon egyértelmű módon kötődik, még akkor is, hogyha adott esetben ezeknek az építészeti értékéről meg lehet a saját véleményünk. Akkor, amikor a templomokat vizsgáljuk, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos szempontja, hogy az a közösség, amelyik oda beköltözik, az mit gondol erről a közösségről, ő kicsoda, mint közösség kicsoda, és ez a fajta közösség megjelenik, nem jelenik meg, hogyan jelenik meg az épületen. Nem én mondom ma először Török Ferencnek ezt a templomát, nem én hozom föl példának először, ez a templom kimondottan ehhez a görög világhoz kötődött. Ez Andor világosan elmondta, hogy milyen identitásból, milyen okból, hiszen itt az történt, hogy a görög katolikusság tulajdonképpen a rendszerváltáshoz közeledvén, ők még nem tudták, hogy ehhez közelednék, de egyfajta egyházi lazulás következett be, hiszen 1977-ben a Kádár János a pápánál járt, ami világosan mutatta, hogy az addig kizárólag ellenséges hozzáállás valami fajta változáson ment elő keresztül az egyház politikában, aminek azután az egyik ilyen mérhető jele lett az, hogy a 80-as években több templomot lehetett építeni, mint annak előtte. Valami hátsó lazulás elindult, és ennek az egyik jele volt, ami aztán a rendszerváltás körül teljesedett ki, hogy azok a közösségek, akik addig el voltak nyomva, és a saját identitásukat nem tudták kifejezni, ezt a fajta identitást megpróbálták beleépíteni az épületeikbe, és ennek a jeleit számtalan épületnél tapasztaljuk. Az egyik ilyen lehet ez az épület, ami függetlenül attól megint csak, hogy építészetileg hova kell helyezni korban, modernitásban, egyáltalán minőségben, egyértelműen kötődik egyfajta identitáshoz is. Ugyanígy Balázs Mihálynak egy templom, ami szintén görög-katolikus, ami ugyanígy ezt a fajta kötődést hordozza a görög-katolicizmushoz. Hogy felekezetet váltsunk, nagyon kedvelem én személy szerint Nagy Tamásnak ezt a templomát Dunaújvárosban, amelyik nagyon direkt utalásokat közöl megint csak arra a közösségről, amihez tartozik az evangélikus közösség, hogy ez egy ilyen várszerű épület, ugye utalva a szászerű templomokra, hogy ez egy téglaépület, utalva az evangélikusságnak a egyik ilyen külső formai kapcsolódási lehetőségére, hogy ebben megjelenik az a fajta csűrépület, ami utal arra az időszakra, amikor nem lehetett templomot építeni. Tehát egy csomó olyan konkrét kapcsolódási pontja van ennek az épületnek. Nyilván, ha majd a kiállításra lemennek, akkor maguk is kereshetik, hogy ezt hogyan is lehet megtalálni, amellyel ez az épület kifejezi azt, hogy ő egy evangélikus épület. Nem kell nagyon messze menni, Kréling Jánosnak a temploma is evangélikus templom, és ez olyan nagyon erősen le is olvasható róla, hogyha keressük ezeket a motívumokat, akár a várszerűséget említhetnénk újfent, vagy a téglaépítészetet, vagy azt a fajta igényes részletképzést, ami a nálunk újabban épülő evangélikus templomokra jellemző. Egy picit visszafogottabban, de ugyanez jelenik meg a Pazár Bélának az evangélikus templomán is. A református templomoknak egy másfajta kötődése van, és ez is ugyanúgy kimutatható a mai épült templomokon. Itt Budakeszin, Basa Péternek a református templomán kimondottan és tételesen szerepelt a megrendelői igényekben, hogy ők azért, mert egy Erdélyből áttelepült közösségről van szó, ők bizony szeretnék az maguk fa templomát látni itten megépítve. Jó lehet, modern, sok minden lehet, de ők ebben ismerjenek magukra. Nagyon erősen szerették volna a maguk identitását viszont látni az épületen, szerettek volna azonosulni ezzel az épülettel, és ezért azt kérték, hogy egy ilyen rendes fatorony legyen az épületen, aminek a megépültét látjuk itt. És nem egyedül való dolog ez, most csupa olyan épületeket mutatok, ami lenne a kiállításon látható. A fa templom, amely kiegészíti az épületet, az Kelet-Magyarországnak is több templomán megmutatható, ez éppen Lengyel Istvánnak az egyik temploma. Nem kell magyarázni, mert most már mindenki látja, hogy ez a fatorony az nem Lengyel Istvánnak volt fontos, hanem annak a közösségnek, amelyik ezzel kötődött ahhoz a történelmi múlthoz, ahol hát teljesen közismert módon nem engedte meg a hatalom az akkori katolikus egyházon keresztül, a hatalmon keresztül, hogy szilárd épületek, szilárd tornyok épülhessenek, mert ezzel lehetett a közösségnek a visszatartását megoldani. Tehát az, hogy akkor fa templomok épültek, az akkor egy történelmi helyzet volt, az akkori közösségnek ugyanúgy az elnyomását fejezte ki tulajdonképpen, mint ahogy kifejezte ezt a zsinagógának a hátsó kertbe tolása, amiről már volt szó, de amikor ezt ma kerül bele egy épületbe, akkor már ők nincsenek arra kényszerítve, hogy fatornyot kellene nekik építeni, azért építenek fatornyot, hogy ezzel kifejezzék, hogy ők ehhez a kulturális körhöz tartoznak, ide kötődnek. És ha már voltam ilyen szemtelen, hogy kiálltam beszélni, akkor hadd mutassam be a saját templomat is, amit nem látnak a kiállításon. De ennek az épületnek is, ami egy kis szabolcsi görögkatolikus templom, a kötődései pontosan ugyanebből a gyökérből fakadnak, ugyanígy a fatorony megtalálható rajta, ugyanígy az a fajta görög kötődés megtalálható rajta, amiről korábban már beszéltem, így ezt különösebben nem kell hangsúlyoznom. És eddig beszéltem egy picit arról, hogy vannak ilyen kényszerű dolgok, mint amikor fatornyot kell építeni, mint amikor zsinagógát kell építeni. Vannak önként vállalt üzenetek, mint amikor a szerbek azt gondolják, hogy nekik ki kell fejezni magukat, vagy amikor a görög katolikusok azt gondolják, hogy nekik kötődniük kell valahova, ezt ki kell fejezni. Egy picit a hodászi templom is egy ilyen önkéntes üzenet, amit kívülről üzen, az kimondottan, tudatosan és akarva az épület. És vannak még ilyen üzenetek, hiszen az az épület, amit Krupa Gábor tervezett új katolikus templom Budapesten, az is nagyon sok üzenetet hordoz arról a viszonyról a modernitással és az oda csatlakozó közösségnek az ehhez való viszonyához, hogy mit gondolnak ők Rimanócziról például. Én azt gondolom, hogy sok kapcsolat található a modern építészetnek ezzel a progresszív irányzatával, amivel a katolicizmusnak egykora nagyon jól leírható, és ahova ők tudatosan és szándékosan kötődnek. És akkor még egy külföldi példát mutatnék be, ez Maria Bottának a Torinóban épült új temploma, ahol ő egy ilyen nagyon fura, direkt eszközzel oldja meg a helyiségnek a kifejezését, ugye hátulra beteszi azt a Krisztus képet, ami a torinói leplen rajta van, kirakva márványból, és ezzel egy ilyen direkt üzenetet majd, hogy nem fölírja, hogy itten most Torinóban vagyunk, köti ezt az épületet, ami egyébként nehezebben lenne helyhez köthető. Ugyanígy találhatunk olyan elemeket Ferenc Istvánnak a miskolci templomán, az Avashegyin, ami egyfajta miskolciasságot fejez ki, az ipariasságot, az acélgyártást, ami ilyen nagyon könnyedén leolvasható az épületről, vagy azok az olaszos elemek, amik tulajdonképpen mindvégig jellemzőek egy kicsit mindig a katolikus épületekre, hiszen ez a római kapcsolat, ez fajta ilyen előkép is mindig nem véletlen, hogy a római építészetből olyan sokat tanítanak az éptörtön, hiszen az mindig is egy viszonyítási pont marad, mert az az egyház központja, és nagyon intenzív a kapcsolat oda-vissza, ami hát a kulturálisan is hat. Olyan épületeket mutatnék, ahol azt gondolom, hogy ez az identitás, ez kevésbé jött létre. Egy picit lazább a kapcsolat, vagy ha tetszik, újként értelmezi a tervező ezt a kapcsolatot. Azt remélem titokban, hogy a Szent Benedikt kápolnát nem nekem kell bemutatni. Ennek a belső tere úgy gondolom, hogy nem egy kimondottan katolikus tér, pedig ez egy katolikus templom. Ez az én számomra egy picit református ez a tér. Egy picit puritán. Messze van attól a hangulattól, amit én személy szerint keresnék egy ilyen templomban. Ami nem azt jelenti, hogy itten rossz lenne valami, ez tévedés, ne essék, csak az a fajta identitás az kevésbé, vagy nehezebben, vagy egy új módon található meg benne. Azt a képet tettem be a Halásztelki templomról, Csete György részéről, amelyik a kiállításon is megtalálható. Az is egy olyan tér, amelyiknek a maga belső kialakítása az az én belső érzésem szerint a református hagyományokhoz közelebb áll, mint a katolikus hagyományokhoz, a maga diszítetlenségével, a maga egyszerűségével, a maga tisztaságával. Ami persze nem azt jelenti, hogy ne lehetne tiszta, meg rendezett egy katolikus templom, vagy hogy itt bármi ilyen jellegű probléma lenne, csak ezt a fajta identitást, keresést, azt kevésbé tudjuk kielégíteni egy ilyen épületen belül. És azt gondolom, hogy az a templom, ami Gödöllőn épült föl Nagy Tamás kezéből, az úgy szintén hordoz olyan üzeneteket, amiket azt gondolom, hogy nem egy katolikus templomban volna a valós helye, mint ahogy ezek a rácsok nagyon is jó helyen voltak Dunaújvárosban ezzel a csűr kötődéssel. Itt olyan keres az ember, hogy mit keres ez a templomnak a főhomlokzatán, amit olyan bizonytalanná tesz. Ugyanígy a téglaépítészetnek ez a nagyon erős hangsúlyozása szintén oda köt, és a belső térnek a lépcsőzetes karzatok, azoknak a belső tere is egy más térszemületet tükröz, valamint az is, hogy a belső tér éppen az oltár fele szűkül befelé, ahelyett, hogy az fölfele nyitna, fölfele emelne engem. Mindezeket nem azért mondtam, mint hogyha ez építészetileg bármit jelentene az épületre nézve, hanem csak azért, mert azt gondolom, hogy amikor azt keressük, hogy az emberek miért szeretik az egyiket, és miért nem szeretik a másikat, mint ahogy ezzel Andorral beszéltünk, akkor abban nagyon nagy szerepe van annak, hogy ők megtalálják-e a maguk önazonosságát, megtalálják-e a maguk identitását ebbe az épületben, vagy egy ilyen kívülről kapott, tőlük idegen épület lesz ez.